Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből olvasom az igét, Pálnak az Efézus beliekhez írott leveléből a második fejezetnek a 19. versét olvasom, ige hirdetési alapigeként. Fönnállva hallgassuk meg ezt a verset, ige verset, tehát Pál apostolnak Efézus beliekhez írott levelének második fejezetének a 19. verse így hangzik. Azért én már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és házanépei az Istennek. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, egy nagyon bátorító gondolatot tár elénk itt az apostol, és tárt annak idején az Efézus beliek felé is. Talán nem is gondoljuk át, vagy nem is gondoltuk át, hogy ezek a szavak mit is rejtenek, mit is akar az apostol ezzel kifejezni, vagy inkább mondhatjuk azt, hogy mit is akar Isten kifejezni ezen keresztül. Hisz nem az apostol a saját kutfejéből gondol egyet és mond, ugye, hogy talán sokan gondolják okos dolgokat, hogy milyen bölcs volt ez az apostol, milyen bölcs volt Pál, hanem az, amit ő leírt, amit elénk állított a leveleiben, az mind isteni sugallatra, mind Isten indítatására történtek, tehát nyugodtan vehetjük azt, hogy amit Pál mondott, abban az Isten akarata van benne. Tehát amikor Pál azt mondja, és mondhatjuk, hogy bátorítja az efézusiakat arra, hogy gondoljátok meg, vegyétek komolyan, legyen számotokra ez a gondolat komolyan vehető és bátorító, hogy nem vagytok most már távol az Isten népétől. Nem vagytok most már jövevények, nem vagytok most már zsellérek, hanem végre házanépe lehettek az Istennek. Miért kellett ezeket a gondolatokat az apostolnak, az efézusiak elé állítani? Hát nyilvánvaló azért, mert ott volt bennük a kételj, hogy vajon valóban lehetek az Isten házanépe közül való? Valóban bekerülhetek az Isten országába pogányként, bűnös emberként? Lehetséges az, hogy Isten nekem is megbocsát, hogy az, amit én elkövettem, vagy az, amiben én eddig éltem, és amiben nem vettem komolyan az Isten szavát, és nem akartam vele közösségben lenni, vajon ez felülírható? Ez elfelejthető? És oda kerülhetek az Isten országába? És Pál azt mondja, hogy igen, Jézus Krisztus által lehetséges. Hogy már nem vagyunk messze az Istentől. És ez egy nagyon nagy bátorítás. És amikor ezeket a szavakat olvastam a Szentírásban, és mondhatom azt, hogy örvendezett a szívem, na akkor jutott eszembe az a történet, amit elolvastunk imádságunk előtt a Lukács evangéliumából, amit nagyon jól ismerünk, és egy példázatként sokszor előjön a mi szívünkben, vagy a mi gondolatainkban, és sokszor is szoktuk, majdnem, hogy mondhatjuk, idézni is a tékozló fiúnak a történetét, mert ez a történet, vagy ez a példázat, amit Jézus elmondott, az ugyanerről szól. Hogy igenis lehetséges az, hogy az elveszettből, a reménytelenből valaki reményteljessé válhasson. Hogy végül is eljuthasson arra, hogy nem vagyok most már idegen. Hisz a tékozló fiú története, bármennyire is tudjuk azt, hogy ez az apjának a fia volt, és elment, és messze vidékre költözött, és eltékozolta minden vagyonát, de azzal, hogy kikérte a vagyont, azzal, hogy számára az atya már nem volt olyan fontos, hisz amikor még élt, akkor kérte ki vagyis számára halott lett. Ő elhagyta az atyai házat, lemondva annak minden jogáról. Elment, mindenét eltékozolta, és egyszer csak rádöbbent arra, hogy milyen nyomorult és milyen rossz és méltatlan állapotba került. És ebben a helyzetben gondolkodott azon, hogy hát ha az én atyám házában még a béresnek is jó dolga van, akkor vajon nem lehetek-e egy azok közül, mint akik a béresek. És így ment vissza az atyához, és kérte, hogy bocsásson meg neki, mert vétkezett. És neki elég, hogyha csak olyanná lesz, mint a béresek közül egy, és az atya pedig átölelte, megcsókolgatta, és azt mondja az ige, hogy hozzátok a legszebb ruhát, húzzátok a gyűrűt a kezére, tegyetek, és adjatok rá sarut, és vígadjunk. Azzal, hogy mindezt megtette, azt fejezte ki az atya, hogy újra a fiának mondja. A gyűrű, majdnem mondhatjuk, a családi gyűrű, az azt jelenti, hogy hozzánk tartozol. Tehát, hogy ez az, amit Isten elkészített az ember számára. De amiről én ma szeretnék beszélni, az nem elsősorban az, hogy hogyan juthatunk ebbe a helyzetbe, hanem inkább az, hogy mi az, ami kiváltja az emberekben azt, vagy kiváltja az emberben azt, hogy attól rettegjen, vagy az a gondolat foglalkoztassa, hogy egyáltalán bekerülhetek én az Isten országába? Lehetséges az, hogy én is oda juthatok, vagyis lehetek az Isten népének a tagja, hogy háza népe lehetek az Istennek? Mi az, amiért az efézusiaknak Pál apostol ezeket a szavakat mondja? Mi az, ami elbizonytalanítja az embert abban, hogy ez a bizonyosság töltse be a szívét? Nézzük csak meg ezt a példázatot, amit az előbb olvastam. Azt olvassuk maga a példázat előtt, hogy Jézushoz jönnek vámszedők, bűnösök, mindenféle olyan ember, aki mondhatjuk azt, hogy a zsidóknak, a farizeusoknak nem megfelelő származású, vagy nem megfelelő ember. Jöttek Jézushoz, és Jézus pedig beszélgetett velük. Jézus pedig hívta magához az ilyeneket, és a farizeusok pedig elkezdtek zúgolódni, hogy hát ez az ember, vagy ez a Jézus, ez a próféta, vagy magát prófétának gondoló mester bűnösökkel eszik, bűnösöket fogad magához. Olyanokat, akikkel ők nemhogy le sem ülnének enni, hanem akikkel még tárgyalni sem tárgyalnának, sőt a közelükbe sem kerülnének. Vagyis ilyen emberekkel vállal közösséget Jézus. Hát hogyan érezhették magukat ezek a bűnös emberek? Amikor azt látják, hogy ezek a magukat jónak, tökéletesnek tartó, Isten gyermekeinek mondó emberek így viszonyulnak ő hozzájuk. És milyen megrázó az, amikor azok az emberek, akik közelednének Jézushoz, akiknek leginkább szükségük lenne az Isten szeretetére, ezzel az indulattal találkoznak. Mit mond az Úr Jézus? Azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szüksége az orvosra, hanem a betegeknek. És olyan elgondolkodtató és olyan szomorú dolog látni, amit ezek az emberek tesznek. Akik megkérdőjelezik azt, hogy egyáltalán oda kerülhetnek-e ezek az emberek az Isten szeretetébe. És miért van az, hogy a megváltó, hogy Jézus Krisztus ezekkel az emberekkel egyáltalán közösséget vállal? Milyen ez a lelkület? Milyen gonoszság az, ami ezeknek az embereknek a szívében megfogalmazódik? Hisz kimerem mondani, hogy gonoszság még akkor is, hogyha magukat olyan jónak akarják mutatni, de másokat pedig olyan könnyedén kirekesztenek. Nem véletlen az, hogy az apostol az efézusiaknak azt mondja, hogy ne legyetek elkeseredve, mert ti is az Isten háza népe közé valók lehettek. Annak ellenére, hogy vannak olyan emberek, akik ezt nem akarják elismerni. Emlékezzünk csak arra a két jól ismert történetre a Szentírásban, amikor a farizeus és a vámszedő imádkozik a templomba, és a farizeus így imádkozik, hogy köszönöm neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ez, az a vámszedő, hanem én sokkal jobb vagyok tőle, és ugye benne van ebben a imádságban az, hogy mire is tartja azt a másik embert. Köszönöm, hogy nem vagyok olyan. És az ő imádsága, ő talán úgy gondolkodik, hogy na hát ő imádkozhat, ő sosem lesz az Isten országának a részese. Ahogy szokták mondani, hogy kutyából úgysem lesz szalonna, ő mindig csak egy vámszedő marad, aki mindig csak önmagával foglalkozik, de köszönöm, Uram, hogy én nem vagyok ilyen, és ebben benne van minden. Vagy a másik történet, amikor Jézus a Máténál, a zsidó Máténál van, és ott vendégeskedik, és azt mondja az ige, hogy bejön egy asszony, akiről mindenki tudja, hogy milyen. Tudják róla a városban, hogy ez az asszony parázna asszony, és Jézus elé veti magát, és elkezd sírni, és a lábait megkeni, és könnyeivel mossa meg, és akkor így gondolkodik magában ez a házigazda, hogy ha tudná, hogy ez az asszony milyen, akkor nem engedni. És ebben is benne van minden. Ha tudná, ha gondolná, ha tudná, akkor ezt nem engedni. És nézzük csak, mind a két történetnél azt látjuk, hogy Jézus ezek mellé, az emberek mellé áll. És azt mondja, hogy példák lehetnek ezek az emberek. És ugyanúgy, mint a vámszedőnél, azt mondja az Úr Jézus, hogy az a vámszedő, aki föl sem merte emelni az ő fejét az imádság közben, csak azt mondta, hogy könyörülj meg bűnösnek, ő megigazulva ment haza. És a parázna asszonyról azt mondta, hogy kedves barátom, hát ő volt, aki igazán cselekedett. Említettem is ma az imaórán, és hát olvashattuk is a Szentírásban a mai igék közül az egyiket, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben, vagyis cselekedetekben. És hát azt olvassuk erről a parázna asszonyról, hogy Jézus azt mondja, hogy nézd meg, amikor én bejöttem a házadba, te nem mostad meg a lábam, ahogy kellett volna. Te nem tetted ezt meg, ő pedig mióta megjött, azóta könnyeivel áztatja, és hajával szárítja fel. Hát az az, amit én szeretnék, hogy te így cselekedj. Igen, milyen a mi életünk? Vajon mi is könnyebben ítélkezünk emberek felett? És nem vesszük észre, hogy nekik arra lenne szüksége, hogy szükségük, hogy oda vezessük őt az Isten szeretetéhez. Igen, ebben a történetben benne van az, hogy ezek az emberek sok mindent elrontottak. És valóban nem jó az, hogyha az ember azt teszi, hogy mindenkit felmentünk a bűneik felől. Igen, nem menti fel Jézus sem ezeket az embereket, de biztos, hogy az a feladatunk, hogy ítélgessük őket. Testvérek, ahhoz nem kell hívő embernek lenni. Ahhoz nem kell ismerni az Isten igényét, hogy a másikat ítélgessük. Ez megy mindenkinek. Ebből áll az egész élet. Ebből áll az egész világ, hogy mindenki ítélgeti a másikat. Mindenki meglátja a másik hibáit. Mindenki, ha lehet, akkor feltárja ezeket. Nézzük meg a munkahelyeket, nézzük meg az emberi közösségeket, hogy hogyan bánnak az emberek egymással. Hát, így kell cselekedni az Isten gyermekeinek is. Mennyire igaz, amit az apostol mond ifjú Timóteusnak, amikor azt mondja, hogy lesznek az emberek magukat szeretők. Ami nyilvánvaló, hogy miből áll, a magukat szerető emberek csak önmagukkal foglalkoznak. A magukat szerető emberek mindenkit önmagukhoz mérnek, és mindenkit lenéznek. Hát ilyennek kellene lenni. És ez a történet pedig arról szól, és az apostol is erről tesz bizonyságot, hogy nem ahhoz kell erő, és nem ahhoz kell bölcsesség, hogy az ember a másiknak megmondja. Mert ránk sokszor ez is jellemző, hogy mi megmerjük mondani. Mi hívő emberekként meg tudjuk nevezni a bűnt, mi meg tudjuk mondani, hogy ki neve, mi a hiba, de nem ezt kellene tenni. Ez a történet arról szól, és az atyának a szeretete arról szól, hogy nem ezt hozza föl, hanem amikor megjön a tékozló fiú, amikor hazaérkezik, akkor azt mondja az ige, hogy az apa, amikor meglátja, akkor eléje szalad, átölelte, megcsókolta, és örült. És örült. Mennyit imádkozhatott az atya ezért a fiúért? Hányszor jutott ez eszébe, hogy ó, bár egyszer eljönne az az idő, amikor végre megérkezne. Hogy mennyire fájt az, hogy a fia ilyen mélységbe került. És nem arról szól, hogy az apa egyetértett volna azzal a dologgal, amit ez a fiú tett. De várta azt, hogy minél hamarabb hazaérkezzen. Hogy végre ne legyen idegen az atyai háztól, hanem hogy legyen házadépe közé való újra ez a tékozló fiú. Ne legyen idegen. Mert könnyű a másik embert megítélni. De vajon mi az oka, hogy az ember ide jutott? Mi az oka annak, hogy az emberek így, és ez a fiú is ilyen messze kerüljön az atyai háztól? Jézus szavaira kellett gondolnom, amikor ott a keresztfán mondta ki a számunkra nagyon hasznos, és mondhatjuk, hogy nagyon elgondolkodtató gondolatot, amikor azt mondta, hogy bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És ez megint nem felmentés. De valóban milyen érdekes dolog azt látni, hogy vajon miért van az, hogy ez a fiú elment az atyai háztól. Mintha azt látnánk, hogy nem tudja, hogy mit cselekszik. Mint hogyha elhomályosítaná a gondolkodását a kísértő. És sokszor történik ilyen, hogy nem tudjuk, hogy vajon emberek miért járnak olyan úton, amelyen járnak. Hogy nem látják az igazságot, hogy nem látják az ő életüket, hogy nem látják a hibájukat, hogy nem látják. Hát persze, hogy nem látják, mert a kísértő elhomályosítja. Amikor valakit megkísért az ördög valami után, hát ezt a fiút is megkísértette, hogy majd ő egyedül fog élni, majd ő külön, majd ő jobban tudja. És a sátán képes arra, hogy elhomályosítsa a látásunkat. És nem lát semmi más, csak azt, amit szeretne látni. Csak azt, ami fontos neki. Amikor Jézus megkísértette a sátán, akkor is ezt látjuk, hogy szeretné őt valahová fókuszálni, hogy mindent, ami ezen kívül van, az felejtsen el. Éhes vagy? Változtasd a kenyeret. Kenyérré azt a követ. És az emberben, éppen amikor éhes, akkor ez az egy gondolat van. Hogy tényleg egyek. És egyek, és akkor csak ezt látom. És nem gondolkodom azon, hogy ez mivel jár. Amikor olvassuk Jákob és Ézsau történetét, és olyan megdöbbentő számomra mindig, hogy mi történt ott. Hazajön ez a hatalmas ember a vadászatról, napokig valószínű, hogy a vadat űzte, és amikor hazaérkezik, akkor azt látja, hogy az ő testvére valami vöröset készít, ugye, lencsét főzött, és amikor meglátja ezt a testvére, Ézsau, akkor azt mondja, adjál nekem abból, és mi az, ami egyedül a gondolatait mozgatja, hogy ő éhes. És akkor mindegy, hogy mi történik. És nem is figyel arra, amit tulajdonképpen az ő testvére mond. Azt mondja, hogy jó, hát adok én neked, ha lemondasz az első szülöttségi jogodról. És abban a pillanatban az ember azt hinné, hogy egyszer csak megáll Ézsau, és azt mondja, jó barátom, azért itt nem erről szól, én enni akarok, és nem lemondani arról, ami az enyém, de abban a pillanatban csak az jár eszébe, hogy ő éhes. És kimondja azt, mit nekem ígéret, mit nekem az, hogy én elsőszülött vagyok, ha itt halok meg éhen. Szóval, hogy az ember nem érti, hogy emberek hogyan gondolkoznak így, miért, mert elhomályosítja az emberek szemét a kísértő. És ezt nagyon jó lenne nekünk látni, mert az atya ezt tudta, és ezért nem tudott az ő fiára sem haragudni. Ezért fogadta őt vissza, és ezért van az, hogy várta, és várta azt, hogy végre megvilágosodjon. Ugye, hogy most már látom, hogy hova jutott az, hogy én nem figyeltem az atyai szóra. Testvérek, könnyű ítélgetni a másikat. Könnyű kimondani, hogy miért is jutott valaki ide, de olyan jó lenne látni, hogy csak Isten tud rajta könyörülni. És ezért imádkozni, amiért az atya is imádkozott. Van ennek a példázatnak egy nagyon fontos szava, ez pedig az, hogy mindenét elveszítette. Hát igen, nem egyszerű dolog látni az atyának azt, hogy amiért ő megdolgozott, amiért ő annyi mindent tett, ezt ez a fiú néhány nap alatt, vagy talán néhány hónap alatt teljesen elveszítette. Mindent elveszített. És mondhatná azt, hogy hát, kedves fiam, edd meg, amit főztél. Hát, így jártál. Akkor most már ha elrontottad, akkor ennek minden következményét te fogod látni. Olyan kedves dolog volt, tegnap jöttünk hazafelé autóval, és ahogy kocsiba ültünk, talán tegnap volt, de valamelyik nap, talán tegnap is gyerekeink közül ketten mondták azt, hogy olyan jó beülni a kocsiba, ahol ő azt mondta, hogy én vezetek, vagy a szülők ott vannak, mert akkor mindig olyan biztonságban érezzük magunkat. És ez olyan jól esett azért, mert az atya is ezt látja, hogy és mi is ezt látjuk, hogy olyan jó ott lenni, ahol az atya van. Tehát ez a helyzet. Mert az atya mellett mindig jó. Az atyánál mindig meglátjuk ezt a biztonságot. De ez így van rendjén. Ez így van rendjén. És lehet, hogy mindent elveszített. Sokszor magamat is szoktam, hát nem kárhoztatni, de magamban mondom, hogy én is olyan oktondi vagyok ezen a területen, mert ha a gyerekeim kicsikorukban is valamit elrontottak, eltörtek, akkor láttam azt, hogy sírtak, hogy ó, hát mit csináljak, hát pedig mondhattam volna azt, hogy na látod, fiam, mondtam, hogy ne ezt csináld, ne vigyázzál jobban. És hát hányszor volt az, hogy valamit eltörtek, valamit tönkretettek, és milyen az atyai szív, hát akkor vagy megcsináltam, vagy vettem egy másikat, ha nem volt olyan nagy érték. És mindig gondolkoztam azon, hogy de hát miért vagyok ilyen, bocsánat, bolond? Hát ha elrontotta, akkor a következményeit is vállalja. És mégis az ember megtette. És ugye itt azt olvassuk az igében, hogy ez a fiú mindent elveszített. És azt mondhatná az apa, hogy na jó van fiam, hát elveszítetted, akkor legyél ott a disznók vájújánál, menjél vissza, tudd meg, hogy milyen ez, amit te elrontottál. De az apa nem ezt teszi. Az apa nem ezt teszi, és nem azt kezdi elmondani ennek a fiúnak, hogy na barátom, na fiacskám, miért nem becsülted meg azt, amit volt? Vajon miért kellett ilyen kicsapongó életet élni? Miért kellett ezt és ezt tenni? Én tudtam, hogy ennek mi lesz a vége. Persze lehet mondani, és lehet azt mérlegelni, ecsetelni, lehet ezt felhánytorgatni, hogy látod, ezt és ezt és ezt tetted. De az atya nem ezt teszi. Mert minek? Persze fontos, hogy megvizsgáljuk magunkat, fontos, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mit tettünk rosszul, de ebben a pillanatban nem az a legfontosabb, hogy mit rontottál el, hanem az a legfontosabb, amit az atya tett. Hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Hogyan lehet előre menni? Hogy lehet kijönni ebből az állapotból? Mert ez a fontos. Sok mindent elrontottunk már mi is az életünkben. Sok minden olyan dolgot veszítettünk el, ami olyan fontos volt számunkra. És egyetlen egy perc alatt összetört a kedvenc vázánk, összetört ez, összetört az, ami olyan fontos volt számunkra. És történtek olyan események, amelyekről szeretnénk, hogyha soha nem történt volna meg. Hányszor visszapörgetünk eseményeket, hogy ó, ha ez nem így történt volna, ha ott egy kicsit jobban figyelek, akkor nem kerülök ilyen helyzetbe, de hiába pörgetjük vissza az eseményeket, ezek már megtörténtek, ezeket nem tudjuk nem megtörténté tenni, és nem az a kérdés, hogy ennek mi lett a következménye, hanem az, hogy hogyan tudunk ezen túljutni, hogyan tudjuk ezt a helyzetet meggyógyítani. Végig gondolhatunk elrontott dolgokat. De nem az a fontos, hanem az, hogy hogyan jöhet el a gyógyulás. És az atya erre figyelt. Tudta azt, hogy egyedül csak az fogja ennek a fiatalembernek az életét rendbe hozni. Csak akkor fog megnyugodni, hogyha az atya átöleli, megcsókolja és megbocsát. Testvérek, erről beszél az apostol, amikor azt mondja, hogy nem vagytok most már idegenek. Nem vagytok most már zsellérek, hanem háza népe lettetek az Istennek. Miért? Azért, mert Jézus Krisztus meghalt a ti bűneitekért. Eddig Jézus Krisztus nélkül valók voltatok, eddig Isten kegyelmétől távol voltatok, de megértettétek a Krisztus hívását, és ez elég. Tulajdonképpen mondhatjuk erre a tékozló fiú történetére, és hogy meghallottad Jézus Krisztus hívását. Igen, neked is megbocsátott az Atya. És ez a legfontosabb. Na de ki is az, aki mindent elveszi? Talán még ezt a kérdést egy nagyon rövid gondolatban hadd foglaljam össze, mert mindig arra gondolunk, hogy hát igen, a tékozló fiú, aki mindent elveszített. De nem akkor veszítünk el mindent, amikor már a legvégső határig eljutottunk. Amikor már valóban ott vagyunk a lelkileg is abban a mélységben, ahol ez a fiatalember volt. Nem, már akkor mindent elveszíthetünk, amikor távol kerülünk az atyai háztól, amikor megkérdőjelezzük az ő hűségét és az ő szeretetét. És az, hogy meddig jutunk el, az már teljesen mindegy. Az otthon maradt fiú, akiről azt gondolnánk, hogy ő volt az eminens, ő volt az, aki mindenben tökéletes volt, kiderült az, hogy ő sem volt az. Mert ő is ugyanolyan távol került Istentől. Most az, hogy valaki meddig jut el, az teljesen mindegy. Ha megkérdőjelezzük az Isten szeretetét, ha megkérdőjelezzük az ő hűségét, ha nem gondolunk vele, akkor már távolodunk tőle, akkor már elveszettek vagyunk. És erre csak egy megoldás van, hogyha visszatérünk ő hozzá. Mint ez a tékozló fiú, aki azt mondta, hogy vétkeztem az ég ellen, Isten ellen, és visszamegyek, és az Atya megbocsátott neki. Nem vagyunk immár idegenek, nem vagyunk most már zsellérek, hanem mi is háza népe lehetünk az Istennek. Nekünk is van lehetőségünk erre, és nekünk is van lehetőségünk arra, hogy másokat, azokat az embereket, akik ugyanolyan lecsúszottak, elesettek, mint amilyenek mi voltunk, visszavezessük az Atyához. Igen, könnyű a másik embert úgy látni, és úgy foglalkozni vele, vagy úgy mellé állni, hogy csak a rosszat látom benne. Igen, könnyű a másik embert kritika alá vonni, de a történet erről szól, hogy nem ez a mi feladatunk, hanem az, hogy beszéljünk az embereknek arról a megváltóról, aki képes az emberi szívet újra visszavonni az Atyához. Nem vagytok immár idegenek, nem vagytok most már zsellérek, hanem háza népe lehettek az Istennek. És ez a legfontosabb üzenete az apostolnak. Ezzel akarja bátorítani az efézusiakat, és ezzel akar bennünket is bátorítani az Úr. Legyünk mi is Pál apostolok ezen a területen. Mindenkit hívjunk, mindenkit vezessünk, mindenkit bátorítsunk oda, ahhoz az Atyához, aki megbékél velünk, aki átölel, aki megcsókol, és aki velünk együtt örül, hogyha hazatalálunk. Hát adja az Úr, hogy ilyen módon bátorítsunk mi is, és mi is fogadjuk ezt a bátorítást Istentől. Amen.